Egyenesen. Lazuljunk el. Kövessük a légzésünket. Azonosuljunk a kilégzéssel és minden kilégzéssel. Lazuljunk és oldódjunk. Emlékezzünk a indítékainkra, de hát a tudattal foglalkozunk, mert tudjuk, hogy a tudat önmagában csodálatos, képes egy csodálatos életet és világot teremteni. Csak jelen pillanatban nagyon korlátolt módon használjuk, zavaros, öntörvényű a tudatunk, kiszámíthatatlan, ezért nagyon sok szenvedést okoz nekünk. És a célunk a tudat képzése, hogy a tudatunk közelebb, egyre közelebb kerüljön a természetes alapvető jóság természetéhez. Tehát a tudatnak alapvető jóság természete van, ezt nagyon fontos érteni. Tehát a tudatunk az nem csak egy valamiféle semleges dolog, amiben ez az keveredik, kavarodik, keverek, kavarog össze-vissza, hanem a tudat egy nagyon pozitív, nagyon jóságos, jó, pozitív energia bennünk. Ez az alaptermészete a tudatnak. Mindenféle csodálatos képességekkel van megáldva, természeténél fogva. Ezek nem valamiféle betáplált tulajdonságok, hanem természeténél fogva ilyen a tudat. A tudat természeténél fogva jó. Ez azt jelenti, hogy ha jó dolgokkal foglalkozunk, akkor mondjuk így, hogy természetes dolgokat csinálunk. Olyan dolgokat csinálunk, amik természetesek az ember számára. Ezzel szemben, hogyha rossz dolgokkal foglalkozunk, negatív, ártalmas dolgokkal, azok nem természetesek, azok természetünk ellenvaló dolgok. Tehát ezt fontos érteni. A tudat nem valamiféle semleges dolog, és nem is valamiféle negatív dolog, amit meg kell valahogy javítanunk, hanem a tudat kezdettől fogva egy csodálatos dolog. Tehát maga a Buddha, úgy mondjuk, tehát megvilágosult jóság, megvilágosult szeretet, megvilágosult együttérzés, megvilágosult bölcsesség. Ilyen a tudatunk. És ez itt van bennünk, mindjártunkban, mindig bennünk van. Még akkor is, amikor alszunk, és valójában minden ennek az alapvető jóságnak a megnyilvánulása. Csak amikor ugye a tudat negatív módon működik, tehát rossz, ártalmas gondolatok vannak bennünk, és negatív, mindenféle negatív érzések, gondolatok vannak bennünk, szándékok, és így tovább. Amellett ugye mondjuk a nem kifejezetten negatív, ugye a szó hétköznapi használatának értelemben nem kifejezetten negatív, de zavaros, összezavarodott, sötét, hogy mondják, kusza, eltévejedett állapotban van a tudat, ugye mi ezt is negatív tudatállapotnak mondjuk, bár ugye nem kifejezetten gonosz vagy ártalmas, de mindenképpen egy negatív állapot. Tehát akkor is ugye a tudat el van távolodva a természetétől. El van távolodva. Tehát az egyedüli dolgunk az, hogy mondjuk így, hogy visszahozzuk a tudatunkat a természetéhez. Most ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy a tudat a természetes állapotában óriási, óriási. Tehát óriási képességei, adottságai vannak. Ezt lehet illusztrálni, tehát vannak ugye kiemelkedő egyéniségek a történelemben, ugye, és a világban ma is, akiknek látjuk, hogy a pozitív tudata milyen hihetetlen mértékben hat és hatott az egész világra. Ilyen volt például Buddha, ugye 2500 évvel ezelőtt élt, és ugye felszabadította magában azokat a mérhetetlen, végtelen tudati pozitív adottságokat, amelyek ugye benne voltak. És mi lett az eredmény? 2500 év óta ugye nem csak hogy emlékszünk rá, hanem rendkívül sok mérhetetlen, sok jó tétemény kapcsolódik ő hozzá. Tehát akár közvetlen, akár közvetve, tehát ő elindított ugye óriási dolgokat az életében, tanítványok sokaságát, és mondjuk így energiák sokaságát, és az ugye 2500 év óta működik, méghozzá nagyon intenzíven, nagyon erősen, tehát a világ nagy részén ugye a buddhista tanítások ugye erőteljesen dolgoznak, működnek, és sőt, ugye indirekt módon ugye a buddhizmus már nagy mértékben hatott a világra, a nem buddhista világra is, például ugye Európára. Ugye a 20. század Európájának, mint mondhatni, hogy meghatározó szellemisége a buddhizmus, amit mivel nem vagyunk tudatában, de kicsit utána kotorászunk a nyugati filozófiában, akkor azt nagyon könnyen látjuk, hogy ugye hogy a buddhizmus a 19. században közepétől fogva körülbelül egyre inkább elkezdett hatni a nyugati szellemiség elitjére, filozófusokra, tudósokra, művészekre, stb. Ezek ugye, mivel hogy ők már keresték, látták, hogy a nyugati gondolkodás válságban van régóta, tehát ezt ugye a nyugat észleli már régóta, évszázadok óta látták ezt a válságot, és ugye a buddhizmusból nagyon sokat merítettek. Tehát gyakorlatilag a 20. század filozófiájának az alapja, nyugati filozófiájának is az alapja többé-kevésbé a buddhizmus. Ugye, hát kivéve persze a materialista filozófiát, mert az egy másik sztori. Tehát ilyen módon beépült már a buddhizmus a nyugati, és így a nyugaton keresztül az egész úgynevezett ugye, tudományos gondolkodásba, és a művészetekbe is. Tehát ez nagyon fontos érteni, látni, és ez mind Buddhától kezdődött. Tehát egy ember, aki ténylegesen vette a fáradtságot, és dolgozott a tudatával, és képezte a tudatát, és megtisztította mindenféle korlátoktól, beszűkítésektől, és tökéletesen föl tudta szabadítani a tudatának minden adottságát, ja, tehát azt hívjuk ugye tökéletesen megvilágosult Buddhának, aki ezt megtette. Tehát ez az ember ugye ilyen hatással van még mindig a világra, tehát óriási hatással, tehát közvetlen és közvetett módon is. Tehát ugye ne csak azt nézzük, hogy buddhisták jelen vannak, ugye már szinte minden országban a Földön, hanem ugye gondoljunk erre, amit az imént elmondtam, hogy a közvetett hatása is milyen óriási a buddhizmusnak. Nem beszélünk ebben az esetben buddhizmusról, de kicsit utána kutakodunk, látjuk, hogy a buddhizmus buddhizmus milyen mértékben befolyásolta ugye ezt a szellemiséget. Nos, tehát mindez azt jelenti, hogy azért hoztam fel ezt a példát, mert hogy ilyen óriási adottságok vannak a tudatban, a miénkben is, mindenkiében. Tehát végtelen hatalmas potenciálok vannak a tudatban. És ez ugye a megvilágosult tudat, ezt hívjuk úgy, hogy bodhicitta, a felébredt szellem, vagy a megvilágosult szellem, vagy megvilágosulás szelleme, vagy ébredés szelleme, különböző módokon fordítjuk. Lényeg az, hogy mindig a tudat természet és természetes állapotáról beszélünk. A természetéről, vagy természetes állapotáról beszélünk. Tehát ez ugye a bodhicitta. Tehát alapvető jóság, olyan jóság, ami egyszerűen természetszerűleg a sajátja a tudatnak, nem olyan jóság, amit meg kell tanulni, amit ugye be kell vinni a tudatba. Tehát mondjuk így, hogy eredendő jóság, ugye beszélnek bizonyos vallások eredendő bűnről, ugye a buddhizmusban ilyen nincsen. Tehát eredendő bűn ugye azt jelenti, hogy a tudat eleve eredendő módon ugye negatív természetű, eredendő bűnnel születünk ugye mindannyian. Tehát a buddhizmus azt mondja, hogy eredendő jóság ezzel szemben. Tehát eredendő jóság van mindannyiunkban. A probléma csak az, hogy ez el van kissé homályosulva, és kissé be van szűkülve, tehát viszonylag kissé. Mert ha körülnézünk, látjuk, hogy a világban mennyi jóság van, hihetetlen sok jóság van. Gondoljunk csak bele, hogy ugye anyák megszülik a gyerekeiket, ez eredendő jóság. Elvárás nélkül. Tehát nem azért szülnek gyereket, hogy abból nekik valamiféle hasznuk legyen, hanem azért szülnek gyereket, mert egyszerűen hozzátartozik az emberi természethez, hogy gyereket szülünk. Azután mit csinálnak az anyák? Miután megszülték a gyereket, ugye nem hagyják magára, hanem évtizedeken keresztül a gondjaikba veszik őket, és mindent megtesznek. Puszta szeretetből, megint nem elvárásból, hanem puszta szeretetből. Ugyanezt teszik az állatok is, nem csak az emberek. Állatok is ugyanezt teszik a kicsinyeikkel. Még a hangyák is, látjuk, hogy viszik a tojásaikat, ugye mentik, hogyha baj van, viszik, óvják a tojásaikat, ugye. Pedig hát a hangyáról azt mondjuk, hogy az egy nagyon primitív lény, ugye az nem tud gondolkozni, meg nem érez, nem gondolkozik, stb. Hát azért valamit mégiscsak tud a hangya, mert menti a tojásait például. Mentik egymást a hangyák, és biztonságba helyezik olyan helyre, hogy ugye a kicsinyek ki tudjanak kelni nyugodtan, hogy hatalmas várakat, föld alatti, meg föld fölötti várakat építenek, ugye azért, hogy ez a szaporodás és a önmaguk fönntartása ugye működjön, tehát óriási dolgokra képesek. Még a hangyák is, pedig ugye azokat nagyon, nagyon lenézzük, mondjuk így. Hát nem beszélve aztán ugye a emlős állatokról, madarakról, hát látjuk, tudjuk, hogy milyen óriási jóság dolgozik bennük, ugye a szülők hogyan gondozzák, ápolják a kicsinyeiket, megtanítják őket mindenre, ugye Például ugye egy nagyon érdekes, tanulságos film, ami egy sasról szól, amelyik kiesik a fészekből. És akkor ez az Alpokban játszódik, és akkor egy kisfiú megtalálja, és akkor a kisfiú tanítja meg a sas repülni, mert magától nem tud. Tehát ez mutatja, hogy a szülők megtanítják a madarakat repülni, megtanítják őket. Nagyon érdekes a film, hogy gyerek ugye maga elé teszi ezt a sast, és ugye az csak hogy néz, mint valami hülye gyerek, és akkor a gyerek elkezd csapkodni a karjaival. Nem tudja a sas magától, hogy csapkodnia kell, és elkezd csapkodni a karjaival. És akkor ez elkezdi utánozni, és akkor lassan érzi, hogy ugye fölemelkedik, és megtanul repülni. Tehát a gyerek tanítja még repülni is a sast. Tehát gondoljuk el, hogy milyen óriási munkát fektetnek ugye a szülők az állatvilágban, és ugye a gyerekek nevelésébe. Most ezt láthatjuk ugye a macskánál, hogy hogyan tanítja a macska vadászni, meg védekezni, meg menekülni a kicsinyeit, a kutya hogyan tanítja meg a kicsinyeit, tehát ezt mind-mind tanítják. Ugye sok minden bennük van, tehát könnyen megtanulják, adottságok vannak bennük, ugye azáltal, hogy karmikusan már annak a fajta állatnak születnek, de szinte mindent föl kell eleveníteni ezt a tudást, tehát megtanítják a szülők. Tehát ez a gondoskodás, ez a szeretet, ez a fáradozás, ugye óvás, tanítás, táplálják, ugye természetesen védik a kicsinyeiket, ez megvan az egész állatvilágban. Hát ugye az állatok azok, akik az emberek mellett látható, szemmel látható lények, és ezt nyomon követhetjük az egész állatvilágban, hogy az alapvető jóság hogyan működik, hogyan dolgozik. Aztán persze van sok ugye elferdült dolog is, ugye, tehát sok más is van, de az alapvető jóság, ami óriási, tehát ahhoz képest, amit egy szülő elvégez a gyerekéért, ugye mondjuk így, hogy minden, amit más rosszat csinál, az bocsánatos bűn. Tehát ahhoz képest, ugye arányában, ugye tudja jól mindenki, aki szülő, vagy aki közel élt legalább ugye gyerekes, kisgyerekes családokhoz, hogy éjjel-nappal sok-sok éven keresztül egyfolytában szolgálatban van, vagy mind a két szülő, vagy az egyik, és egymást váltják. És ugyanígy van az állatoknál is, ugye. Tehát például a madarakat nézzük, hogy hogyan etetik, egyfolytában hozzák viszik ugye az eleséget a kicsinyeknek, amikor azok ugye kezdenek felnőni, vagy kezdenek erősödni, tehát óriási, óriási. Tehát ez nagyon fontos érteni, és ez nagyon fontos megfigyelni. Azért beszélek itt viszonylag részletesen erről, mert ezt meg kell figyelni. Ha megfigyeljük, látjuk, akkor megértjük, megérezzük, és akkor nagyon sokat tanulunk ebből. Tehát ezt nézni kell, figyelni kell, és tanulni kell belőle, tanulni kell. Le kell vonni a tanulságot. Tehát a tudat, a szellem ereje óriási, és a természete az alapvető jóság, és nem fordítva. Tehát ugye minket arra tanítottak, hogy ugye az evolúciónak a hajtó ereje, az agresszivitás, ugye, hogy az erősebb, ugye nem tudom én, így úgy, stb. Magyarázzák, de ott elfelejtik azt, hogy a szülők szerepét, micsoda óriási munka, és az mind jóság, az nem agresszivitás, ott nincs semmi agresszivitás. A szülők szerepét, az, hogy valakiből egyáltalán valami legyen, micsoda mérhetetlen munka szükséges éjjel-nappal egyfolytában, embereknél, állatoknál egyaránt. Tehát ez fontos, erre emlékezni kell, mert ez mind bennünk van potenciálisan, tehát mi emberek vagyunk, és mi bennünk ez az óriási pozitív erő, ez az alapvető jóság bennünk van. Ezt hívjuk úgy, hogy bodhicitta. Most ugye Az egy dolog, hogy bennünk van, a másik dolog az, hogy viszont a tudatunk be van szűkülve, és ugye nem tudjuk használni ezt az óriási nagy képességünket. Nem tudjuk használni, mert be van szűkülve a tudatunk. Tehát nagyon, hogy mondjam, nyomorúságos állapotban, korlátolt állapotban van a tudatunk. Tehát mi a dolgunk? Ezt a korlátoltságot kell fokozatosan megszüntetni. És azt hogyan? Hát erről szól ez a versszak, amit most foglalkozunk, a Adjunk új irányt életünknek című kis füzet, ugye ezzel foglalkozunk, és a 10. versszaknál vagyunk. Kik jóságosak hozzánk időtlen idők óta, anyáink, ha szenvednek, saját boldogságunk mit ér? Ezért a számtalan lény megszabadításáért ébredés szellemét felkelteni, így gyakorolnak a bölcs gyermekei. Ja. Tehát ugye ez a nagy téma, az ébredés szellemét felkelteni. Az ébredés szelleme, ez amiről ugye beszéltem, ami az alaptermészetünk, de az ébredés szellemének van két oldala. Van a tudat természete, ezt úgy hívják, hogy a végső ébredés szelleme. Tehát ugye ez egy abszolút, ugye olyan értelemben végső, hogy abszolút. Tehát az abszolút ébredés szelleme, ami egyszerűen csak van. Egyszerűen van mindenféle feltételtől függetlenül ilyen a tudatunk. Kezdettelen idők óta soha nem kezdődött el ez a jóság a tudatban, hanem mindig a tudat mindig ilyen alapvető jóság természetű volt. Tehát azért beszélünk alapvető jóságról, mert ugye a jóság az ugye a rossznak az ellentéte. A jó és a rossz egymásnak az ellentéte. Tehát mondhatjuk így, bizonyos jóságot az ember meg tud tanulni, vagy ki tud fejleszteni, stb. De az alapvető jóság nem ilyen, az egyszerűen van már, mint alapvető adottság, az nem ellentéte a rossznak, hanem teljesen más szint. Ezt úgy lehet illusztrálni, hogy mind az ég példájával, hogy mondjuk így vannak az égen fekete felhők, meg fehér felhők, ez olyan, mint a rossz és a jó. A fekete és fehér felhők, ezek gomolyognak, néha több a fekete, néha több a fehér. Ja. Viszont ez nem az egész igazság az égről, mert egyszerűen, amikor eloszlanak a felhők, akkor ott az ég, a kék ég, és ez ragyog, és ott ragyog a nap. Ja. És ez az alapvető jóság. Tehát az alapvető jóság nem a jó-rossz ellentét pár szintjén van, hanem annak mondjuk így a háttere. Tehát, amit nem befolyásol a jó és a rossz. Tehát az etikailag vagy morálisan jó, erkölcsileg jó és rossz nem befolyásolja az alapvető jóság természetünket. Még a legrosszabb, legádázabb, gonoszabb lényeknek is alapvető jóság a természetük. Ja, tehát legyen az akár egy gyilkos, éppen tegnap néztük itt Buda életéről, néztünk egy filmet, ahol ugye Angulimáláról volt szó. Angulimála egy Buda idejében élt, és egy ember volt, aki nagy képességű ember volt, és ugye a szellemi út érdekelte őt, és volt neki egy mestere, és nagyon hogy jól haladt, nagy erejű, tehát szellemi ereje is, tehát jól fejlődött a Angulimála, jó tanítvány volt, de az történt, hogy a mesternek volt egy felesége, aki szerelmes lett az Angulimálába, és akkor ugye megpróbálta elcsábítani. Csak hát Angulimála ugye egy őszinte jó gyakorló volt, és hát nem engedett a csábításnak. És akkor hát addig ugye az asszony az teljesen rögeszmésen ugye meg akarta szerezni magának őt, és akkor azt eszelte ki, hogy egyszer, amikor a férje, tehát a mester, a guru elutazott, akkor megkörnyékezte az Angulimálát, és akkor Angulimála ugye ellenállt, nem akart ugye az övé lenni, és akkor az asszony megtépte a ruháját, megkarmolta az arcát, amikor a férje visszajött, akkor ugye kérdezte, látta, milyen szörnyű állapotban az asszony, és kérdezte, mi történt, és mondta, hogy hát megtámadott engem az anguli mála, és ugye meg akart erőszakolni. És akkor ugye a mester ugye gondolkodóba esett, mert hát az angolom egy nagy erejű, erős, hogy hívják, nagyon erős fiatalember volt, és hát a mester nem tudta, hogy mit csináljon vele, hát akkor ugye gondolkodott, és akkor egy fondorlatot ugye eszelt ki, és akkor azt mondta az angulimálnak, hogy hogyan tudja úgy elveszejteni, ugye, akkor azt mondta az angulimálnak, figyelj ide, eddig sok mindenre megtanítottalak, de a valódi tanítás, a gyors út, az még titok volt, most elmondom neked a gyors utat. A gyors út az, hogy ölj meg 1000 embert, vágd le egy-egy ujját mindegyik embernek, akik megöltél, csinálj abból egy ilyen málát, tehát egy füzért, fűzd fel ezeket egy zsinórra, hogy tud számolni, hogy hányat öltél meg, és amikor 1000 embert megöltél, akkor megvilágosodsz. Hát a hátsó gondolata az volt, hogy hát hogy ez előbb-utóbb csak emberére talál, és majd megölik őt. De hát ugye nem ez volt a helyzet, mert Anguli Mála ugye nagyon erős volt, nagyon odaadó volt, ő ezt elhitte. Azt hitte, hogy a mester, ugye a mester, 100%-ban bízott a mesterben, és azt hitte, hogy ugye a mester ugye a javát akarja. És akkor ő nekiállt, és megölt 999 embert. És gondolta, na, hogy most akkor, mint már közel vagyok a megvilágosodáshoz, az utolsó ember legyen a saját anyám. És akkor elindult, hogy a saját édesanyját megölje, de Buddha ezt ugye az antennáival vette a Buddha az antennájával, és akkor megjelent az Angulimála előtt, és akkor az Angulimála gondolt, hogy ez még jobb, mint a Buddhát megölni, sokkal jobb, mint az anyámat, hát még ez lesz a teljes beteljesülés, tehát már biztos a megvilágosodás. És akkor ugye elkezdte üldözni Buddhát, de nem tudta utolérni, mert Buddha ugye a különleges képességeivel ugye úgy intézte, hogy az Angulimála nem tudta őt utolérni. És akkor ugye kiabált az Angulimála, hogy állj meg, hová rohansz, és akkor Buddha mondta neki, hogy miközben ugye egyre ugye Buddha távolodott tőle, és akkor tehát mozgásban volt, és akkor mondta, én már megálltam, te mikor állsz meg? És akkor Angulimála már ezt nem értette, akkor tovább üldözte, és megint állj meg, és Buddha mondja, én már megálltam, te mikor állsz meg? És akkor teljesen összezavarodott Angulimála, mert látta, hogy Buddha is megy, meg ő is megy, hát miről beszél, mit, hogy megállt, hát nem állt meg, hát megy. És akkor ugye összezavarodott, és akkor kérdezte, hogy hát most miről beszélsz? Hát nem álltál meg, hát mégy, szaladsz, vagy mégy, és miről beszélsz? És akkor Buddha kihasználta ezt az összezavarodottságot, ez egy nyitottságot teremtett Angulimálában, és akkor a karmáról mesélt neki, hogy én már megálltam, mert én már a létkörének a gyarapítását, vagy forgatását most már befejeztem, kiszálltam belőle, te viszont benne vagy. Tehát ezt értette az alatt, hogy én már megálltam, te viszont még nem. És akkor a karmáról mesélt neki, és megvilágosította, hogy amit csinál rossz, az rossz, mert ő erre nem gondolt. Ő azt hitte, hogy ezzel ugye a megvilágosodást fogja elérni. És akkor megmagyarázta neki, hogy amit csinál rossz, és akkor Angulimála ezt megértette, és akkor ugye Buddha tanítványa lett, és akkor utána ugye végül is elérte az arhat szintet, nagyon nehéz, tehát nagyon, nagyon komoly tisztuláson esett át, ugye hát a közösség is félt tőle, mert hírhett, ugye bűnöző volt, gyilkos volt, az emberek is féltek tőle, tehát nagyon ugye nehezen is fogadták be, de ugye Buddha berakta őt egy elvonulásba, és akkor rázárta az ajtót, és akkor ott bent nagyon nehéz, gyötrelmes tisztuláson átesve végül elérte az arhat szintet, ami egy magas megvilágosult szint. Tehát ugye ez ugye Angulimála, most miért beszélünk róla? Azért, mert látjuk az ő példájából, hogy még egy ilyen 999 embert megölt, megátorkodott bűnözőben, és megvan az alapvető jóság természet. Tehát ő is el tudta érni, ugye megfelelő tisztulás után az árhát szintet. Ja, tehát mindenkiben, a gonoszokban is, ugye azt mondjuk, hogy a krokodil egy micsoda egy szörnyű monstrum állat, ugye abban semmi jó nincsen. De láthatjuk ugye filmfelvételeken, hogy milyen gonddal és szeretettel viszi a saját kölykének a tojását, tehát a saját tojását, a benne a kölykét, milyen gonddal viszi, és hogy milyen, hogy mondjam, milyen gonddal olyan helyre ássa el, ahol ugye, tehát gondoskodik róla, szeretettel gondoskodik a saját kölykéről. Elássa olyan biztonságos helyre, ahol ugyanakkor ki tud kelni, ugye a nap melege, ugye a homokba elássa, és a nap melege, ugye mert fölmelegít, és a többi. Tehát pontosan gondoskodik a saját kölykéről, és amikor a kölyke kikel, akkor nem várja ott, hogy na ezt könnyű megenni, és rögtön ham bekapja. Nem, szó sincs róla. Tehát a kiszolgáltatott ugye, kölykét ugye nem eszi meg, hanem biztosítja neki a biztonságot is, és a többi. Tehát ezt megfigyelhetjük az összes állatnál. A tigris is, ugye, azt mondjuk ragadozó, vérengző állat, hát olyan szeretettel tanítja a kölykeit, viszi a szájában, ugye, mint a macska, és szeretettel, ugye, hónapokon keresztül, talán éveken keresztül tanítja, ugye, vadászni, meg mindenre megtanítja, és gondoskodik róla. Ja. Tehát ugye látjuk, hogy az úgynevezett gonosz vérengző, gonosz vadállatok is ugye teli vannak szeretettel, teli vannak, nagyon sok szeretet van bennük. Ja. Tehát ez fontos érteni, ezt hívjuk alapvető jóságnak, tehát az alapvető jóság mindenkiben megvan. Ez fontos, ezzel foglalkozni kell, hogy ezt tényleg megértsük, lássuk, hogyha kételjeink vannak, akkor tapasztalattal megbizonyosodhatunk róla, hogy hát bizony ez tényleg így van. Tehát ezt hívjuk alapvető jóságnak, ezt hívjuk ugye szanszkritul bodhicitának, vagy ugye a megvilágosult szellemnek, vagy megvilágosulás szellemének, vagy az ébredés szellemének. Ja. És ugye, úgy, ahogy már eddig ugye erről beszéltünk, most ugye ennek az alapvető jóságnak egy hétköznapi megnyilvánulása, mindenki által ismert megnyilvánulása, pontosan az anyai szeretet. Anyai szeretet. Tehát az anyai szeretet nagyon közel van ehhez, de a probléma az, hogy ez továbbra is csak egy beszűkült változata, mert az anyai szeretet az csak a saját gyermekre irányul. Tehát másokra nem. Másokra nem. Hát hogyha a gyermeket egy szúnyog megcsípi, azt az anya gondolkodás nélkül ugye agyoncsapja. Tehát arra nem irányul ez a önzetlen feltétel nélküli jóság, a gyerekre irányul egyedül. Tehát ez ugye a anyai szeretetnek ugye a korláta. Egyébként magában, hogy a gyerekre vonatkoztatva ez egy csodálatos dolog, csak ugye a korlát, vannak korlátai. Tehát ezért mondjuk így, hogy különbözik a bodhicitától, mert a bodhicita olyan egyetemes szeretet, amely minden irányra, minden irányba, minden élőlényre egyformán kiterjed. Ja, tehát a valódi alapvető jóság az mindenkire kiterjed, mindenki felé szeretetet érez, mindenki felé, jók, rosszak, szépek, csúnyák. Barátok, ellenségek, mindenki felé kiterjed ez a szeretet. Ja. Viszont, tehát bennünk van, viszont, mivel hogy egyelőre nem fejlett állapotban van bennünk, ezért ezt fejlesztjük. Tehát ugye erről szól ez a versszak. Kik jóságosak hozzánk időtlen idők óta anyáink. Ha szenvednek, saját boldogságunk mit ér? Tehát, hogyha az ember ugye csak a mostani jelen életünkbeli édesanyánkra gondolunk, Például, hogyha valakinek nagyon jól megy a dolga, a gyermeknek, de az édesanyja szegény, beteg, stb., akkor a gyermek sem boldog. A gyermek sem boldog. Ja, hogyha látja, hogy az édesanyja szenved, akkor az ember nem tud boldog lenni. Pedig ő boldog lehetne, de mivel az édesanyja szenved, az ember nem boldog maga sem, amíg az édesanyját is nem látja boldognak, igaz? Most ezt ugye a buddhisztában kiterjesztjük az összes lényre, mert azt mondjuk, hogy nem csak ebben az életünkben van édesanyánk, hanem az előző életeinkben is volt, számtalan eddigi életünkben volt édesanyánk. Tehát valahányszor embernek vagy állatnak születtünk, mindig volt anyánk. És az mindig úgy gondoskodott rólunk, hasonló módon, mint a jelen életbeli édesanyánk. Ja. És ezt a gondolatot ugye, erősítjük, ezt a gondolatot mélyítjük és erősítjük. Tehát először látnunk kell a jelen életünkbeli édesanyánk gondoskodását, megérteni, tényleg megérteni, mert ugye ezt se értjük általában, ugye a mai világban az embert nagyon korán elválasztják az édesanyjától, és ugye intézmények gondjaiba kerül, és ott eléggé a neveléssel is eltávolítják az embert ugye a családjától és az édesanyjától, a szüleitől. Tehát olyan gondolkodásmódokra tanítják ugye ma az embert, hogy gyerekkorától kezdve, óvodától kezdve, bölcsödétől kezdve, mondjuk így, hogy eltávolodik az ember a szüleitől. Tehát ez nekünk külön munka. Ez külön munka. Régebben ugye, amíg ez nem volt, amíg ugye a családok együtt voltak, addig ugye ez természetes volt. Természetes volt. Az anyai jóság, az ott a gyermekek ugye látták, tapasztalták, tisztelték. Tehát nagyon, nagyon, hogy mondjam, alapvető volt az életben. Ugye manapság már ez sem alapvető. Tehát ezért ezzel külön kell foglalkoznunk. Tehát az első meditáció, amivel foglalkozunk, amikor a bodhicittát fejlesztjük, hogy a jelen életünkbeli édesanyánknak a irántunk tanúsított jóságán meditálunk, és a nekünk nyújtott gondoskodásán, ja, tehát ezen mélyen el kell. Ezzel foglalkozni kell sokat. Lehet, hogy beszélgetni kell vele, hogy meséljen a gyerekkorunkról, hogyan óvott, nevelt, gondozott minket kezdettől fogva, milyen volt a terhesség alatt, a szülés milyen volt, utána mi történt, hogy volt, mint volt. Tehát ezekkel mind érdemes ugye, megismerkedni. Milyen gondjai voltak, milyen nehézségek esetleg, mit szenvedett azért, mert miattunk, szó szerint miattunk, ugye szépen ki kell őt faggatni, és el kell beszélgetni vele, ha még van rá lehetőség, ha még él, vagy ha még olyan állapotban van. És akkor az ember nagyot tud fejlődni, óriásit tud fejlődni, tehát kezdi megérteni, mi is az, hogy anyai szeretet. Ami megtörtént, tehát ez nagyon fontos, hogy ez nem egy elvont dolog, hogy igen, az anyai szeretet ilyen, meg olyan, meg amolyan, nem. Ez velünk megtörtént. Tehát az, hogy most itt vagyunk, és itt lehetünk, az az édesanyánknak köszönhető. Teljes mértékben. Tehát, hogyha ő nem vállal bennünket, és nem hord ki bennünket, és nem szül meg bennünket, és nem vesz a gondjaiba utána, és nem nevel föl bennünket, akkor hol vagyunk? Hol vagyunk? Akkor nem vagyunk sehol. Ja. Tehát ugye ez mind már megtörtént, és ha visszagondolunk, mit fizettünk mi ebből vissza? Hát szinte semmit. Hát tiszteled a kivételnek. De az ember szinte semmit nem adott vissza ebből a szüleinek, nagyon keveset ad vissza az ember ebből. Ja. Tehát ezekkel a gondolatokkal nagyon fontos foglalkozni ahhoz, hogy emberi módon ugye teljesedjünk, nőjünk, mint emberek, érjünk, mint emberek, ja? Érjünk, valódi emberekké váljunk, vagyis a tudatunk korlátait kicsit levetkőzzük, és engedjük a természetes jóságot egy kicsit megmutatkozni. Ja? Előbújni a tudatunkból. Ja? Tehát ugye ez a verszak erről szól. Most ugye ez az első lépés, a következő lépés az, hogy előző életeinkben is voltak édesanyáink, és akkor ez a következő lépés, hogy akkor ha már a jelen életünkbeli édesanyánkat tényleg szeretjük, tehát szó szerint valóban szeretjük, nem csak mondjuk, hanem úgy szeretjük, hogy nagyon, ja, tehát nagyon mindennél fontosabb nálunk, nekünk, számunkra, ugye, akkor utána, amikor ez megvan, akkor ezt ki lehet terjeszteni más lényekre. Tehát azt találkozunk, ugye, csomó lény vesz körül bennünket, és akkor azt mondjuk, és akkor elgondolkozunk, hogy Nolám, hát ő is volt az édesanyám valamelyik előző életemben. Ja? És ez mindenkire vonatkozik. Mindenkire. Ez könnyebb ugye először elkezdeni olyanokkal, akikben észreveszünk ezt, hogy kicsit úgy viszonyulnak hozzánk, mintha az anyánk lenne. Tehát szeretnek, gondoskodnak rólunk, kapunk tőlük ezt-azt. Tehát gondoskodást, szeretetet mutatnak irányunkba, és akkor gondolhatjuk azt, hogy lám-lám, hát most gondoskodik rólam, hát előző életeimben is édesanyám volt, és ugye ennek a folytatása, ez a mostani gondoskodás és a szeretet, amit mutat irányomban. Tehát ezt így elég könnyű, így ugye ilyen módon, hogy mondjam, bevinni a gondolkodásunkban. És aztán egyre több lényt tudunk így hogy mondjam, értékelni ezen a módon, hogy ők is voltak a szüleink. És utána lassan ezt folytatjuk tovább, és aztán a semleges lényekre is kiterjesztjük, tehát olyanok, akik se nem jók, se nem rosszak, ugye irányunkban ismerjük őket, de ugye nem, hogy mondjam, nincs egy, se nem gondoskodnak róluk, se nem ártanak nekünk. És végül ugye kiterjesztjük azokra is, akik kifejezetten ártalmasak, ártanak, bántanak minket, gonoszak velünk, vagy akármi a ellenségeink, ja, ellenségesek irányunkban. Tehát őrájuk is kiterjesztjük ezt a gondolkodást, hogy igen, hát most ugye éppen egy olyan karma ért meg, hogy ellenséges a viszonya felém, de ő is az édesanyám volt, tehát nagyon végtelen sokat köszönhetek neki. Tehát valamilyen előző életemben, lehet nem is olyan régen, és nem is egyszer. Tehát mindenki sokszor volt a szülőnk, nem csak egyszer. Hát ő is az édesanyám volt, és akkor ilyen módon megváltoztatjuk a hozzávaló viszonyunkat, és észreveszünk, hogy az a negatív viszony, ami jelen pillanatban ugye érvényes, az eltörpül mind a mellett, amit mint édesanyám tett értem. Hát ugye ez a fontos, hogy eltörpül. Észreveszünk, hogy hát ezek jelentéktelen dolgok. Nincs nagy jelentősége. Mert mint amikor az édesanyám volt, akkor hihetetlen sokat tett értem. És ahhoz képest ez a kis ellenségeskedés nagyon esetleges, jelentéktelen. Ja? És ilyen módon az ember ugye el tudja fogadni a másikat, meg tud neki bocsátani, el tudja fogadni, sőt, megtanulhatja őt nagyra értékelni és szeretni is, tisztelni szeretni. Tehát ilyen módon dolgozunk a tudattal, ilyen módon közelítjük a tudatunkat ahhoz, amit úgy hívunk, hogy bodhicitta, vagyis az alapvető jóság természetünk. Ja. Tehát erről szól ez a versszak, ez a tízes versszak, röviden. Ja. És ugye ez az alap, ugye ez az egész kis könyvecske ugye a bodhisattvákról szól, és ez az alapja a bodhisattva létezésének, amiről ma szó volt, ez az alap. Ha ez megvan, ha értjük, és képesek vagyunk élni azzal, hogy ugye ha nem is tudjuk 100%-osan, ugye, mert sok munka kell ehhez, de alapvetően megvan ez a gondolatunk legalább, a szemléletünk, hogy igen, mindenki az édesanyánk volt, még azok is, akik gonoszkodnak velünk, mindenki az édesanyánk volt, akkor megnyílik egy valami csodálatos dolog az életünkben, az életünk élhetővé válik. Élhetővé válik. Ja? Tehát mindennek értelme lesz. Mindennek értelme lesz, és amikor ezek a bizonyos apró, cseprő ellenségeskedések, amik ugye, ha nincs bodhicitta, akkor ezek óriásiak. Ugye, akkor az ember betölti a teret, ugye az ember abban él, tönkre megy abban, hogy bántják, stb. Tehát ugye itt erről van szó, nagyon fontos. Tehát kezelhetetlen az életünk, mert annyi minden történik, bármi történik, bármelyik pillanatban, és azok mind levisznek minket a padlóra, ugye, mert nincs bennünk ez az alapvető kapcsolat az alapvető jóság természetünkkel. Ja. Tehát ezért ugye, ha megalapozzuk a tudatunkat ilyen módon, akkor ezek eltörpülnek maguktól. Megbánt valaki, és a jelentőséget, ez gyermek és szülő között ilyesmi előfordul, de ez nem borítja fel a kapcsolatot. Ja. Ugye mai világban, vagy életünkben, amíg a gyerek és a szülő is összevész egymással. Kiátkozzák egymást, ott hagyják egymást. Ja? A gyerek és a szülő is összevész. Ja? Tehát ez ugye az az elfelülésnek az óriási mértéke. Ugye, amikor a gyerek és a szülő összevész, kihallott. Ja? Tehát ez a teljes összezavarosságnak a jele. Tehát, hogyha ezt képesek vagyunk ezt megváltoztatni, tehát ugye ilyen módon, tehát dolgozunk rajta, akkor viszont helyükre kerülnek a dolgok, nem csak a szüleink viszonylatában, hanem minden lény viszonylatában. Azt mondjuk, hogy oké, ez most megbántott engem, de hát ilyesmi előfordul a családban, nem nagy ügy, és már el is felejtettük. El is felejtettük. Tehát anyám volt, nagyon sokat tett értem, hálás vagyok érte neki. Most, hogy az anyám egy kicsit adott egy kis fülest, mert nem tudom én, éppen úgy hozta a karma, annak nincs nagy jelentősége, elmúlt. Már el is múlt. Már el is múlt. Továbbra is tisztelem és becsülöm, és szeretem őt. Ja? Hát nem esünk abba a hibába, hogy a jelentéktelen dolgokból nagy hűhót csinálunk. Ja? Mert minden, akármi negativitás történik velünk, akármi az a alapvető jósághoz képest jelentéktelen kis dolog, jelentéktelen. Ja. Tehát ez olyan, mint a felhők az égen. Akármilyen égzengés meg vihar van az égen, lehet, hogy egy óra múlva nincs belőle semmi, és már ragyog a nap. Vagy egy nap múlva, vagy egy pár nap múlva, teljesen. Tehát mindig ugye ezek elmúlnak, de valami megmarad. Tehát az ég maga nem múlik el. Megmarad a nap, megmarad a kék ég. A felhők azok jönnek, mennek, jelentéktelen, nincs jelentőség. Helyi dolgok, amellett ugye ezek helyi dolgok. Tehát akár mekkora vihar van, az csak néhány négyzetkilométer. Igaz? Néhány négyzetkilométer terít be a felhő és a vihar. Néhány négyzetkilométer. Akik kicsit odébb vannak, nem is tudnak róla. Tehát amikor, nem tudom én, Floridában a legszörnyűbb katasztrófa van, mit tudunk mi róla? Semmit. Csak amit olvasunk a hírekbe. Ja, meg látunk a tévébe. Ja. Nem érint bennünket. Tehát csak helyi, ezek mind helyi dolgok. Ugyanígy vagyunk a negativitásokkal, és ezek helyi dolgok, mulandó dolgok. Amikor benne vagyunk nyakig, ugye, és nincs rálátásunk, akkor ezeket eltúlozzuk a jelentőségét, és óriásinak tűnnek, óriási dolgoknak tűnnek, de ha helyén van a szívünk, tehát helyes a szemléletünk, az értékrendünk, akkor hiába történnek ezek a dolgok, nem veszítjük el a talajt a lábunk alól, nem veszítjük el a szeretetünket, a pozitív szemléletünket. Ja? Mert az egy megalapozott dolog, tehát az alapvető természetünkben gyökerezik. Nem egy magunkra vetített, megtanult, betanult szerep, hanem az alapvető természetünkben gyökerezik az alapvető jóságunk. Nos, tehát erről szól ez a kis rövid történet, és itt és ugye egy kicsit átléptük az időt, de egy pár percig, vagy egy percig mondjuk meditáljunk is ezeken a gondolatokon. Tehát meditáljunk konkrétan az édesanyánknak a irántunk mutatott gondoskodásán, szeretetén, ja, amit személyesen mi esetleg föl tudunk idézni, tehát hogy és a hálán, keltsük fel a hálát magunkban az édesanyánk, szeretetet és a hálát az édesanyánk iránt, mivel hogy mindent neki köszönhetünk. Mindent neki. Most ha valakinek esetleg nevelő anyja volt, akkor gondoljon az édesanyjára is, mert ő kihordta őt és megszülte, de esetleg a körülmények ugye nem voltak olyanok, hogy ő ugye vállalta volna a nevelésünket, akkor volt nevelőszülőnk, és akkor nevelőszülőnkre gondoljunk, mert ők ugye átvették az édesanyja szerepét, és ők ugye gondoskodtak rólunk, ugyanúgy, mint az édesanyánk. Tehát ez nem probléma, hogy nem az édesanyja ugye nevelt bennünket esetleg, hanem az nevelőszülők. Ja, tehát meditáljunk néhány percig ezekben a gondolatokon. De ne csak gondolkozzunk, hanem engedjük, hogy a szívünkkel megérezzük, hogy milyen nagyszerű dolgot tettek a szüleink velünk, főleg az édesanyánk, tehát nyilván mind a két szülő, mennyi mindent köszönhetünk nekik, és engedjük a szívünket megnyílni, hogy ténylegesen megérezzük ezt a szeretetet, alapvető jóságot, ami az alaptermészetünk. És most ajánljuk fel a mai délelőtt érdemeit az összes lénynek. Minden látás állapotát, a negativitásokat, az ellenségeimet győzzem le, születés, öregség, betegség és halál hullámától. Létezésnek óceánjából szabadítsam meg a lényeket, Jampalpa, ahol mindent ismerő, gondozom, hozzá hasonlók pilláját követve fejlődjek, ezért ajánlom ez érdemet, ezen erények által minden lény teljesít, az érdemes bölcsesség halmozását érje el, érdemből bölcsességből megszületőkét, Abuda három teste által, darmadátus, sem változó, igazsága áldása által, a szanga megrendíthetetlen törekvése áldása által, lefelajánlás, Egyesülje, váljon valóra az ébredés szelleme, szöllessen meg azokban, kik bennem szöllened meg, akik jöttem megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése. Nos, hát ha nincs, akkor az úgyis jó. Akkor köszönöm. És akkor további szép hétvégét kívánok nektek.
Köszönjük.